Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által üzen nekünk az örökkévaló Úr-e mai vasárnap délelőttön, és amit írva találunk Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levelében, a 3. rész 3-tól 12-ig terjedő verseiben. Istenek szent igéjét Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott leveléből, a 3. rész 3. versétől olvasom a 12. verssel bezáróan. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Jó lehet, én nékem van bizakodásom test szerint is, ha bárki más testben bizakodni mer, én sokkal inkább. Körülmetéltettem 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok, zsidóból való zsidó, törvény tekintetében farizeus. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokért, azokat a Krisztusért kárnak ítélek. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljutnék a halottak feltámadására. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Jézus Krisztus. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, aki olvassa a Szentírást, benne Pál apostolnak a leveleit és netán lapozta valamikor az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, azt tudja, hogy Pál apostol az ő missziói útjain, amikor az evangélium erejéről beszél, nagyon sokszor beleszőtte az ő személyes életének a vallomásait is. Talán épp a személyes felismerése által próbált hatni azokra, akik bizonytalanok voltak az evangélium melletti döntésükben. Nálunk sem ismeretlen testvéreim a személyes bizonyságtétel. Bár mi magyarok és magyar reformátusok egy kicsit szemérmesek vagyunk ebben a tekintetben, de ebben a gyülekezetben is, kisebb közösségekben, családi istentiszteletek keretében jó magam is évek óta hallottam személyes bizonyságtételeket, hogy a Biblia szóhasználatát ide hozzam, hogy megragadott engem a Krisztus. Személyes beszélgetésekben talán előkerült többeknél. Ismeretes ma is, vannak olyan közösségek, akik ezt állítják szolgálatuknak a középpontjába, hogy egy-egy szenvedély betegségből meggyógyult, megtért embert a középre állítanak, és személyes vallomásával szeretnék hitelesíteni az evangélium erejét. És testvéreim, valljuk be őszintén, hogy ennek a személyes vallomásnak hatalmas ereje van, mindenekelőtt a kortársak számára, hogy lehetséges. Ezért beszél Pál apostol is a korintusi, a filippi gyülekezetnek erről a kérdéskörről, de őszintén erre a személyes hitre és vallomásra legalább annyira szüksége van az utánunk következő nemzedéknek. Mert nagyon sokan ülnek ebben a templomban, és vannak ma az egyházban olyanok, akik emlékeznek szüleik, nagyszüleik hűségére és helytállására. Olyan jó lenne, testvéreim, ha majd a mi gyermekeink meg az unokáink emlékeznének ennek a nemzedéknek az evangélium hőségében való helytállására. Mert a mi személyes tapasztalat az válik hitelessé. Ugyanakkor, és ez van ebben az igében benne, hogy fontos az ember számára is, hogy amikor az Isten előtt számba veszi az ő életét, akkor, hogy így mondjam, önmaga lelki fejlődésének útját is lássa saját maga előtt, hogy honnan indultam el, és életemnek ebben a pillanatában én hol tartok az evangélium útján. Mert mit mond Pál apostol? Figyeljük, ő a nagy apostol, aki ekkor már szenvedett nem keveset az evangéliumért, én nem mondom, hogy már elértem volna, sőt tökéletes volnék. Mondja ő. De minden nap igyekszem. Mert én megismertem az igazságot. Ő tudja, hogy nem a tökéletességre jutott el, hanem arra a gyönyörű felismerésre és reménységre, hogy a Krisztusban való élet és reménység az a leggyönyörűségesebb, még ha nem is értem el tökéletesen. De igyekszem minden nap. Honnan indultam, és hová jutottam? Testvéreim, ezeket a kérdéseket talán most ebben a templomi csendben, talán ma este, ha álomra hajtjátok a fejeteket, és a fáradtságról még nem fog lekoppanni a szemetek, egy kicsit tegyétek fel önmagatoknak személyesen. Hova jutottam az evangélium megismerésében? Honnan indultam el valamikor, amikor én először találkoztam tudatosan az evangéliummal? Hová jutottam a Krisztus életembe való fogadásában? Amikor én először meghallottam, hogy ez a lehetőség nyitott az én számomra is. Hová jutottam az Istennek való átadásában az én életemnek? Mennyire mertem átadni, mennyire volt szó? És mikor a hétköznapokban szembe kerültem a problémákkal, megriadtam és vissza. Honnan indultatok és hová jutottatok? Testvéreim, ma tegyétek fel ezeket a kérdéseket önmagatoknak. Mert a végén egyedül lesz számít. Mikor odaáll majd az ember az Isten elé, akkor nem számít, hogy mennyi pénzt gyűjtöttél össze, és a világnak melyik részét jártad be. Isten majd azt kérdezi, szerettél-e? És azt a szeretetet, amit neked adta, megélted-e, megmutattad-e? Ezek számítanak majd a legvégén. Semmi más. Mert mindnyájunknak meg kell állni a Krisztus ítélő szék előtt, mondja a Szentírás. És Pál apostol életének egy adott pontján, valószínűleg Efézusban ül börtönben, egészen biztosan tudjuk, hogy börtönből írja ezt a levelet. Kettős célzattal. Először is szeretném megköszönni a filippieknek, hogy neki adományt küldtek, akik tudomást szereztek, hogy az apostolt börtönbe zárták, és adományt küldenek neki. Ezzel jelzik ugye az összetartozást, hogy testvér, mi nem feledkeztünk el rólad, a bajban sem feledkeztünk el rólad. És a másik oldalon pedig óhatatlanul a börtön sivárságában, akkor azért a börtönök nem a mai körülményeket nyújtották még a római birodalomban. Az ember szembesül a szenvedésben a saját létkérdéseivel, és ő maga is ide jut el, hogy én most itt vagyok, de honnan, hová jutottam, és mi az életem, életemnek az értelme. És eljutnak hozzám, ezen szeretett érintettség révén, az, hogy a filippi gyülekezetben tévtanítások ütötték fel a fejüket, és ezeket szeretné eloszlatni. És ez az a történet, ami igazából elén kerül első renden a mai felolvasott igéből, amikor a személyes példája, a személyes életsorsa által próbál ebben a tévtanítási halmazban valamiképpen az evangéliumról hitelesen beszélni. Sokan ugyanis valószínűleg a filippi gyülekezetben, de ismerjük, hogy ez az első század második felének a keresztény gyülekezeteiben vita volt, hogy a származás, Ugye mit hoztam magammal, honnan jöttem, és itt előkerül a körülmetélkedésnek a kérdése, amelyeket némelyek üdvösség kérdésé tettek. És azt mondják, azt tanítják, hogyha nem vagy körülmetélkedve, bármit csinálsz, akkor nem juthatsz el az Istennel és Krisztussal való tökéletes közösségre. Láthatóan, testileg kell rajtad látszódnia az elválasztottságnak. És akkor Pál apostol ebben a hellenizálódó világban, amikor ugye az elválasztás az ilyen nagyon külső jegyekben jelent meg némely embereknek a gondolkodásában is, feltehetően az életgyakorlatában is, akkor Pál apostol visszább lép. És azt mondja, itt vannak közöttünk olyanok, akik testileg dicsekednek azzal az örökséggel, amit hoztak. Nagyon jó dolog. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol soha nem tagadja meg az ő örökségét. Zsidó voltát, farizeus voltát, azt, hogy a törvénynek nagyon hitt és üldözte a keresztényeket, újra és újra felemleged, nem szégyeli, nem tagadja le. Sőt, azt mondja egyik helyen, hogy kész lennék az én népemért meghalni, ha a Krisztushoz téríthetném őket. Odaadnám az életemet is, mert nem drága az én népem. Ugyanakkor pedig azt mondja, ha valakinek lenne dicsekedni valója testben, akkor nekem igen. És felsorolja, hogy miért. A Benjamin nemzetségéből való vagyok. Ezek voltak, akik Jeruzsálem központban voltak. Innen származott Dávid király. Farizeus voltam, a legkegyesebb irányzatnak a képviselője. A törvényt betartottam. Minimum 5-ször naponta imádkozom. Ott tanultam, a legjobb tudományokat ismerjük az ő életét, szedte magára a legjobb egyetemre járt mai fogalmaink szerint. Ismerte nem csak a héber örökséget, a Tórának a múltját, hanem ismerte a hellenista gondolkodást, ez gyönyörű szépen jön ki az ő bizonyságtételéből, amikor járja Kis-Ázsia és Európa gyülekezeteit, a görög filozófusokat. Úgy is mondhatnám, hogy korának az ütőerény tartotta az ő gondolkodását, szívét, határozottságát. Nem elvont dolog volt, és azt mondja, hogy mindez kár. Semmi az életemben. Erre csak akkor jöttem rá, amikor megismertem Krisztust. Addig azt hittem, én vagyok a világ központja. És a legjobb, amit tehetek, pontosan az, hogy külsőleg engedelmeskedem valaminek. A törvény által majd eljutok a tökéletességre. És a forduló pont az ő életében ismerjük, a damaszkuszi úton jön el. Pedig ő meg volt győződve a saját igazságáról, az örökölt igazságáról. És testvérem, egy pillanatra valahol érintkezik a mai létünkkel ez, hogy nagyon fontos nekünk az örökölt igazságunk. Csak ha ez nem telik meg lélekkel és élettel. Ha ma a 21. században nem tudjuk a kereszténységünket, a reformátusságunkat, a hitbeli magatartásunkat újra fogalmazni, akkor egy gyönyörű szép emlék leszünk majd múzeumokban. És el tudjuk mondani, hogy milyen volt a 16., 17., 18. században, és hogyan álltak hűségesen őrt az elejét. De ma, ennek a nemzet, aki most él, és aki a ma kihívásaival találja magát szembe egy posztszekuláris és posztmodern társadalomban. Mit mond Krisztus? És az az élet, amely Krisztus nélkül zajlik, az mit jelent nekünk a Krisztus megismerése után is? Mert azt mondja, én Krisztusban mindent megtaláltam. És akkor, mikor Krisztusban mindent megtaláltam, életemnek az értelmét, a jelenemet, és megtaláltam benne a jövendőmet, akkor döbbentem rá, hogy aki én korábban voltam, mennyi szemetet hordoztam az életemben. Ha pedig Krisztust elvetem, mondja, nekem is lenne okom sorolni a régi dolgaimat. Még van is az örökségemből, amit felsorolni. Az egy gyönyörű dolog, aki visszatekint a családi vagy akár közösségi történetére, és azt mondja, azért nekem ez benne van az én örökségemben. De azt mondja, Krisztusért mindez semmi. Előttünk mi van? Hogy mögöttünk mi van, azt nagyjából tudjuk. Mert ő örökölt valamit, büszke erre, ahogy mondtam, nem tagadja meg sohasem. Csak azt mondja, hogy ha én csak erre nézek, és annyi az életem, hogy megőrzöm azt, amit örökségként kaptam, még akkor sem tettem sokat. Mert van egy ennél szebb, ennél teljesebb élet. A Krisztusban megtalált új élet és annak a gyönyörűsége, amelyben átértékelődnek a mindennapok, itt az efézusi börtönben is. Ahogy kinézek, lehet, hogy falak elválasztanak és elzárnak, miközben a lelkem túlmegy mindenen, és az a bizonyosságom, hogy én élek és élni fogok. Hogy Krisztus, aki eljött értem, és aki megragadott életemnek egy pontján, nem fog itt hagyni, még a földi létben sem fog itt hagyni. Olyan gyönyörű, ahogy megy tovább, és azt mondja, én vágynám megkóstolni a Krisztus halálát, mert akkor megkóstolhatnám az ő feltámadásának az erejét is. Tehát ő nem meghalni akar, nehogy valaki félreértse ezt az időt. Hanem azt mondja, a Krisztus halálát szeretném megkóstolni, mert akkor ott lenne a feltámadás ereje is, hiszen Krisztus maga nem csak meghalt, hanem feltámadott dicsőségesen, visszajött és megmutatta az ő halálon győzedelmeskedő erejét is. És ezért marad olyan gyönyörű ez a mondat, testvéreim, amit olvastunk itten, de amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokért a Krisztus, azokat a Krisztusért kárnak ítélem, sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Mit látott az ő életében? Amikor a saját igazságát kergette, igaz, hogy ezt csak már akkor vette észre, amikor megismerte Krisztus. Azt látta, hogy kergette a saját igazságát a törvény szerint, és aztán körülötte nagyon nem történt semmi. Nem vette észre azt, hogy körülötte elmaradoznak az emberek. Elhagyták, ismerik a történetet, mikor Damaszkuszba megy, akkor lihegve megy egyedül. Emberek már nem vállalnak vele sorsközösséget. És még akkor is hajtja a törvényhez való ragaszkodás, hogy ő majd viszi a saját igazságát. És akkor egyszerre megragadja Krisztus. Nem vette észre egészen a damaszkuszi útig, addig a pontig, amikor megszólítja őt a megváltó Úr Jézus Krisztus. És életének ezen a pontján visszanéz arra a pontra, az efézusi börtönből visszanéz a damaszkuszi útnak a gyönyörű pontjára, és ezt mondja, akiért mindent kárba veszni hagyta már, mint Jézus Krisztusért, és szemétnek ítélek, hogy Krisztus megnyerjen. Gyönyörű áthallásos ez a történet a kortársak számára. Néhány alkalommal ezelőtt már utaltam rá, éppen egy apostoli levél kapcsán, hogy Pál apostol nagyon jól ismerte korának a jogrendszerét, a római jogot. És ebből vesz képeket. Itt is egy ilyen rejtett kép van, aki jogász és netán itt túl közöttünk, sarokpontja magyar oktatásban, ugye a római jogvizsga. És azok tanulták a római jogban a szállítmányozásnak a történetét, ahogy a hajózásban ugye a felelősségek, illetve a biztosítási rendszerek ide-oda mennek. Nem akarok ebbe belebonyolódni, csak hogy értsük ezt a képet, ami itt van. Attól kezdve, hogy az árut berakták a rakparton, annak a felelőssége a kapitányt és a hajó tulajdonos terhelte. Ő felelt mindenért egészen addig, míg a másik parton, a célban az árut átadta. Teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozott az áruért. Ez volt a felelősség, felelősségbiztosítás mai fogalmaink szerint. De volt egy kitétel. Ha a hajó menet közben viharba került és süllyedni kezdett, életveszély volt. Egyetlen kitétel volt, amikor, ha elérték a másik partot egy üres hajóval, mentesítették a tulajdonost és a kapitányát, és ez volt az életveszély. Amikor életveszélybe került a hajó és az ő legénysége, akkor megengedett volt az árunak a kidobása. Mert az élet fontosabb, mint az áru. Meneküljön az élet, az áru maradhat. Természetesen, ha valaki ilyen helyzetbe kerül, sajnálta utólag azt az árut, árumennyiséget, amely valószínűleg nem is kevés pénzt ért, amit ott a római birodalom vizein kikidobtak olykor szükségszerűségből. És Pál apostol ezt a képet veszi át. Azt mondja, mentem az életemmel, teleraktam mindenfajta általam drágának vélt dolgokkal, és egyszer eljött az a pillanat, amikor döntenem kellett, mert életveszélybe kerültem. Hogy azokhoz ragaszkodom, amik berakódtak az életembe örökségként, és elsüllyedek azzal együtt, vagy pedig bátor vagyok ezeket az életemből kidobni, de ő nem csak azt mondja, és nem sajnálkozik, azt mondja, hogy ez nem csak kár. Megnéztem több fordításban, és van, aki szalmának fordítja, legtöbben úgy fordítják, ahogy itt hallottuk, azt mondja, szemét volt. Az, amihez én oly sokszor ragaszkodtam, amit kidobtam az életemből. Értéktelen. Kacat. Amit vittem az életemben, azokhoz ragaszkodtam, ami kacatok voltak. Ami semmihez nem vitt. És ide jut el az apostol, azt mondja, nem kár, amit kidobtam az életemből, mert egy ennél nagyobb gazdagságot, egy gyönyörűséget ismertem meg, mikor megismertem Jézus Krisztust. Hogy találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. És ebben a pillanatban fedezi fel azt az erőt, amely az ő egész életét átformálja. És nem az siratja, hogy mi maradt el az ő életéből, hanem azt az erőt tartja gyönyörűségnek, ami a Jézus Krisztusban való hit által bejön, bekerül az ő életébe. És azt mondja, hogy ebben a hitben bármit lehet vállalni. Most már vállalom a szenvedést, az efézusi börtönt, a meghurcoltatást, hogy szembeköpnek az evangéliumért, bármit vállalok. Mert most már tudom, hogy kinek hiszek. Most már tudom, hogy milyen érték van az életemben. Sőt, elmegy eddig ebben, lehet vállalni a szegénységet, lehet vállalni a megpróbáltatást. Ezt a felismerést, ami nagy reformátorunk, Kálvin János egyetlen tömör mondatban sűríti, azt mondja, ha el nem vesztem volna, akkor most vesznék el. Mondja ő is üldöztetésében, amikor Genfbe kell. Ha el nem vesztem volna a Krisztus számára, akkor most vesznék el. Ez a felismerés pillanata. Ezért vállalja Pál apostol, amikor már utaltam, hogy szeretnék eljutni a Krisztus halálára, hogy megtapasztaljam ne csak az ő gyengeségét és kiszolgáltatottságát, hanem megtapasztaljam a feltámadás erejét. És testvéreim, szeretném az igehirdetés vége felé hangsúlyozni, illetve idehozni, hogy ez nem az életünk végére, az emberi lét végére kitolt bizonytalanság. Ezt a mi elejét úgy fogalmazták meg a teológiában, hogy az óembernek a megöldöklése és az új embernek a megelevenítése. Itt, ebben az életben, mától kezdve indul el, vedd számba az életedet, nézd meg, hogy mi az, ami a te akaratod szerint való, és mi az, ami az Isten akarata szerint való. Az Isten igazságának átadott élet majd a maga idejében és helyén meg fogja mutatni az erőt. Testvéreim, üssétek fel naponta a Szentírást, vagy a Bibliaolvasókkal, ahhoz egyetlen mondatot olvassatok el. Reggel. És azon a napon a gondolataitokat és a cselekedeteiteket ehhez az egy mondathoz igazítsátok. Ne azt, hogy ti mire gondoltok, hanem mit mondott az Isten igéje, és azok a kérdések, amelyek szembe jönnek velem, az ige fényében nyernek értelmet. Ennyi. Nem az én igazságom, hanem a Krisztus igazsága. Én ezt az erőt és bölcsességet kívánom mindenki számára, aki ma az evangélium gyönyörűségét, az Isten erejét hallgatta a lélek jelenlétében. Amen. Megváltó Úr Jézus Krisztusunk oly sokszor, oly különleges módon jössz el emberek életébe, a Te igédnek jelen valósága által. Köszönjük, ha ma az isteni Szent Háromság erejében és jelenlétében ez az ige akár csak egy ember életében is életté tud lenni, valóságá, és holnap reggeltől úgy kell fel, és úgy indul neki. Uram, nem az én igazságom a fontos, hanem az, amit Te elém adsz. Kérünk Téged, sokakat vezess el a felismerésre, hogy nem, még nem értem el, nem mondom magamról, hogy tökéletes volnék. De minden nap igyekszem. Egy kicsit a Te akaratodnak jobban engedelmeskedni. Imádkozunk ezért a nemzedékért, amely a mai időknek az ige hallgatója, hogy bizonyság tévője is lehessen a Te igédnek, kisebb és nagyobb közösségekben, nagyszülőkért, nagyapákért, nagymamákért, édesanyákért, édesapákért imádkozunk, testvérekért, hogy a maguk családjában jó bizonyság tévők legyenek személyes életük példájával, s mutassák meg azt az örökséget, amit ők hoztak és kaptak, de tegyék hozzá életüknek azt a bizonyságát, amelyet így a 21. század elején maguk megélhetnek, s létüket ne kenjék a körülményekre és azoknak változására meg lehetetlenségére, hanem nézzenek magasba, a mennyek országába, ahonnan Te kinyitottad örökkévaló kegyelmedet minden ember számára. Vezess el bennünket igazságod megismerésére. Adj nekünk új életet. Ne rejánk mész, hanem egyszülött fiadra, a megváltó Úr Jézus Krisztusra. És ő benne adj nekünk örömet. Imádkozunk a gyászolókért, akik feljöttek ide, akik nemrég siratták azt a szeretetet, amely hosszú évtizedekig közöttük volt. Vigasztald meg őket, adj erőt és reménységet. És mutasd meg, talán épp a tegnap megszólaló és a ma megszólaló ige által, hogy az élet több, mint a földi lét kezdetétől annak végéig. Az élet benned elrejtett gyönyörűség az örökké valóság számára. Imádkozunk azért a családért, aki új életet hozott ide. Szenteld meg közösségünket, hogy örvendezhessünk ma is a Te nevedben. Imádkozunk azért a családért, aki új életet fogadott, közülünk való, áld meg ott is az édesanyát, a gyermeket, édesapát. Áld meg mindannyiunkat, újra imádkozunk gyermekeinkért, döntéseinkért, szorgalmukért, helytállásukért. Fogadd el azt is, amit csöndben elé teszünk, a Te fiadért, Jézus Krisztusért, és hallgass meg.